5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
2025. december 23-án ez itt a keddi ötös, a mikrofonnál Bódi Gergő. Jó napot kívánok! Az első órában külön óra, apanapló és prokontra, a második órában pedig hátizsák és városi legendák, mindegyik karácsonyi témával, karácsonyi különkiadásként. Tartsanak velem 11 óra 50-ig.
Külön óra.
Nem jegyre megy.
A következő napokban a keresztény világ Jézus Krisztus megszületését ünnepli, én pedig ahogy készültem fejben az ünnepekre, elkezdtem gondolkozni azon, hogy oké, tudjuk, hogy Jézus Krisztus megszületett, és aztán a következő történelmi esemény a fejünkben a kereszténységgel kapcsolatban nagyjából az, hogy a 4. század végére, tehát a 300-as évek végére a kereszténység a római birodalom állam vallása lett. Maximum még arra emlékszünk, hogy 64-ben Néró idején volt ez a borzalmas keresztény üldözés, de hát valójában mi történt ebben a 400 évben, hogy a kereszténység meg tudta hódítani az egész római birodalmat? Úgyhogy ma és jövő héten egy kétrészes történelmi külön órát szentelünk ennek a kérdésnek. Mellettem itt a stúdióban Diószegi Szőcs Máté történelem tanára megállt az Idő Podcast egyik résztvevője, és akkor az az alapkérdés, hogy hogyan jutunk el oda Krisztus megszületése és kereszt halála után, hogy a kereszténység meghódítja az egész római birodalmat.
Hát nagyon hosszan. Szeretettel köszöntök mindenkit. Na, de kezdjük rögtön az elejével, ez a megszületett. Ezt már, ugye te is utaltál rá, hogy valójában nem tudjuk, hogy mikor született. Valról elég biztos, hogy nem december 25-én született, tehát ez olyan elég biztosnak tűnik. Van egy hagyomány, hogy január 6-án született, van egy hagyomány, hogy született valamikor tavasszal, ugye itt vannak ilyenek ott a evangéliumokban is ilyenek vannak, hogy a pásztorok kint vannak, na most állítólag ezen a tájékon májustól, vagy ilyen április-májustól novemberig vannak kint a nyájak, és utána beterelik őket. Szóval, hogy azt se tudjuk, hogy mikor született, sőt, az évet se tudjuk. Valamikor 4 és 7 között születhetett, és akkor megint a csillagászati jelenségekkel is foglalkoznak. Na, a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy mikor született, valószínűleg nem is fontos. Azt tudjuk, hogy valamikor a 4. században teszik ez december 25-re, erre is több magyarázat vagy miért, de ez a kettő valószínűleg összefügg. Egyrészt van a Mitrász kultusz, ami egy nagyon-nagyon-nagyon népszerű kultusz volt, itt Pannóniában is van egy csomó híve neki, az is ilyen misztérium beavatás vallás volt, mint a keresztény vallás is ilyen beavatás vallás, ami nagyon sok beavatás, majd erről még akarok beszélni ezekről a misztérium kultuszokról, de hogy van az egyik, hogy erre a Mitrász kultuszra akartak kicsit rászervezni, de van egy másik, ami szerint egyszerűen ezzel a mindenhol jelenlevő fényünneppel hozzák összefüggésbe, ami ha bele gondolsz, elég logikus is, hogy ugye megszületik a megváltó, amikor a fény elkezdi legyőzni a sötétséget, ugye mától fogva egyre világosabb van, és egyre kevesebb a sötét, mi is egyre jobbkedvűek vagyunk, és hogy ez is ilyen logikusnak tűnik, de ez az elég biztos, hogy ez egy ilyen, már egy ilyen kiérlelt politikai döntés, ha úgy tetszik, hogy ezt tegyük december 25-re, ezt a születést. Na és akkor, hogy még izgalmasabb legyen, ez olyan, mint a magyar őstörténet, hogy itt sokkal több a nem tudjuk, mint a tudjuk, nem tudjuk, mi történik. Valószínűleg elmennek Egyiptomba, mert hogy ugye ott a Heródes ott mészároltatja a csecsemőket, és akkor valószínűleg elmennek Egyiptomba, ugye a római birodalom az tele van mindenhol levő zsidó közösségekkel, amely zsidó közösségek valamikor még régen mentek szét, most ebben nem tudom mennyire menjek bele, de hogy ugye ez majd az elterjedés szempontjából nagyon fontos a zsidóság, és azért fontos, mert mindenhol vannak zsidó közösségek a római birodalomban, sőt nem csak a római birodalomban, hanem keleten is vannak mindenhol zsidó közösségek, mert ugye a zsidó történelem hát elég sok hányattatás meg szétszóratásból áll, és azért zsidó közösségek mindenhol vannak a világon, ami egyszer egy hátrány, mármint az, hogy menekülni kell, hogy milyen kisebbségben kell élni, stb. Főleg, hogy a zsidók ugye más szempontból is kisebbségben élnek vallásuk miatt, de másszor, amikor meg valaminek az elterjedéséről van szó, akkor meg majd egy nagyon nagy előnyé válik.
hiszen hirtelen. Az első században, tehát Krisztus kereszt halála után a római birodalom zsidó diaszpórájában kezd el terjedni ez az új vallás, nem?
Hát először főleg ott kezd el terjedni, de nem csak ott. És ide be akarok hozni egy szerintem olyan művet, amelyik szerintem nagyon-nagyon jól megérteti ezt a világot, a kort, meg a kereszténységnek a furcsaságát, meg a zsidóvallás furcsaságát. Ugye ez a Fogság, a Spirónak a regénye, ami valami egészen elképesztően mélyen, és hitelesen egyébként, tehát teológusok, meg klasszika filológusok, meg történészek szerint is nagyon hitelesen ábrázol egy csomó mindent, és ugye ott ugye a Fogságban az szerepel, hogy az annak a főhőse az egy ilyen zsidó rabszolga, vagy nem rabszolga, de hogy egy zsidó ember, aki egy időben majd a fia lesz rabszolga, de most nem akarom az egész történetet elszpoilerezni, de a lényeg, hogy ez egy nagyon művelt ember lesz majd, ez az Uri, aki utazik is mindenhova, és az ő leírásában az van, amikor találkozik a kereszténységgel már Rómában, akkor azt mondja, hogy álljunk meg, én ott voltam, én le voltam csukva ezzel, ez valami huligán volt, aki ott borogatott a szentélyben, ez nem egy, mi az, hogy ez ilyen vallási tanító mondja, mert a fia keresztény lesz, hogy valamelyik gyermeke, és akkor ott teljesen ki van akadva, mert az ő perspektívájában ennyi látszott, és valóban a korabeli római feljegyzésekben magáról Jézus, tehát Poncius Pilátusról tudjuk, hogy létezett, Heródesról, Heródes fiáról, róluk tudjuk, hogy léteztek, de Jézusról nem nagyon vannak ilyen feljegyzések, ami valószínűleg ők ezt a rómaiak ezzel nem is foglalkoztak olyan nagyon ekkor még, de ehhez képest, és akkor itt van, amit mondtál, ehhez képest mondjuk azt, hogy meghal valamikor ott 30-as években a Jézus, és ehhez képest valójában 64-ben nem csak Rómában van a kereszténység, ami hát gondolj bele, iszonyú távolság, gyorsaság, amivel terjed, de akkora a közösség, annyira ismert, hogy már alkalmas lesz egy bűnbakképzésre, hogy, tehát, mert ugye csak olyanok ellen van értelme ilyen típusú,
akiket mindenki ismer, igen, akikről mindenki tud.
Olyanokra van értelme. Tehát a pirézekre ahhoz először be kell vezetni, hogy kik azok a pirézek, hogy utána rájuk tudjuk fogni a problémákat, hiába utáljuk őket, mint tudjuk. De a keresztényekről tudnia kell legalább a rómaiaknak, hogy kik ezek, hogy alkalmasak legyenek arra, hogy ők gyújtották föl Rómát. Ugye erről sok spekuláció van, hogy a Néró miért pont őket választja ki, itt mindenféle, hogy a Néró körül levő zsidók, mert akkor a zsidóság egy része, meg a kereszténység egy része között vita van, harc van. Ez ugye még egy zsidó vallási belügy, ha úgy tetszik, bár már nem belügy, és azért mondtam, hogy ez amikor mondtad, hogy a zsidók között terjed, hogy valójában már 49-ben van az a ilyen zsinat, amikor összejönnek a tanítványok, és vitáza benn van az apostolok cselekedeteiben is, és vitatkoznak róla, hogy akkor lehessen-e nem zsidó keresztény, vagy először be kelljen-e térni zsidónak. Na most ugye ez a kereszténység terjedése szempontjából egy kulcskérdés, ugye ezt a Pál apostolhoz szokták kötni, hogy ő az, aki azt mondja, hogy nem kell zsidóvá válni, és a másik, hogy a zsidó vallás nagyon bonyolult szabályokból áll. Tehát ma még a viszonylag modern élethez igazított zsidó vallás is elképesztő bonyolultságú. Úgyhogy ez nem volt könnyű ehhez a valláshoz csatlakozni. És akkor a kereszténység terjedésében pedig ugye, ha megnézzük, egy nagyon fontos pont, hogy ez egy nagyon egyszerű szabályokat mond. Valójában ez a vallás alig mond szabályt. Hanem azt mondja, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni, hát tulajdonképpen ezt a báványokat nem szabad imádni, paráználkodni nem szabad, de alapvetően nem mond ilyen rigorózus életviteli szabályokat, nem mond étkezési szabályokat, egy csomó-csomó bonyolult dolgot nem mond, hanem egy nagyon egyszerű dolgokat mond, szeretettel kell lenni, megbocsátással. Most az oké, hogy ezeket nem egyszerű csinálni, de megérteni nagyon egyszerű őket, és valójában azt gondolni, hogy követjük is egyszerű őket.
Oké, hogy a kereszténység egy viszonylag egyszerű és követhető szabályrendszerrel dolgozik, könnyű ezeket a szabályokat megérteni és elfogadni, meg betartani, de nézzük az egész nagy római birodalmat, tehát a birodalom szempontjából, politikailag, meg szerkezetileg, mit hozott a kereszténység, vagy mitől volt jobb, mint a zsidó vallás?
Igazi nagy különbség, ugye nagyon sok megújulása van a zsidó vallásnak ekkor, van ilyen megújítási kísérlete, és nagyon sok felkelés van, és a zsidó vallásban a messiás az sokszor összefügg valami győzedelmes megváltóval, aki majd megszabadítja a népet, ugye az Ószövetség tele is van ezekkel a történetekkel, aki vezeti a népet, aki megszabadítja, aki legyőzi az ellenségeket, és akkor ehhez képest jön ez a figura, aki ugye ilyeneket mondta, hogy tartsuk oda a másik orcánk, adjuk meg a császárnak, ami a császári. A kereszténység pont fordítva egyáltalán nem uszít a rómaiak ellen, sőt azt mondja, hogy ezt bele kell nyugodni, ez van, vagy hogy ez nem érdekes, mert hogy nem itt van, ami érdekes, hanem majd utána van, ami érdekes, és ez teljesen érdektelen, hogy itt mi van ezen a földön. Sőt, az evangéliumokban és az apostolok cselekedeteiben, ha megnézed, akkor nagyon sokszor nagyon jókat írnak a rómaiakról, a különböző római tisztviselőkről. Tehát egy csomó megtérő római tisztviselő van, egy csomószor a római tisztviselők megértők, amikor a helyi zsidó közösség odaviszi a aktuális keresztény térítőt a helyi római előjáró elé, a helyi római előjáró azt mondja, hogy ehhez nincs közöm, vagy pedig azt mondja, hogy hagyjátok békét, nem csinált semmit. Valójában ugye a Poncius Pilátus is sokkal szimpatikusabb szereplő, ugye a Jézus történetében, mint amilyen mondjuk a zsidó főpapság, mert ugye kivel van a keresztényeknek konfliktusa? A zsidó közösségeknek azon részével, akik nem fogadják el, hogy Jézus a megváltó.
Tehát akkor az elterjedésnek az egyik kulcsa az a római birodalomban, hogy ez alapvetően az új vallás ezt támogatja, vagy elfogadja, vagy jóvá hagyja a rómaiak egyeduralmát?
Nem, hanem hogy úgy mondanám inkább, hogy nem bolygatja. Tehát, hogy nem, ugye a keresztények se teszik meg azt, hogy ők se imádnak semmilyen római istent, ugye, ami a zsidókkal is konfliktus, ők se, ugye nem is érték ezt, a rómaiak le is nézik a zsidóvallást is, és a keresztényt is sokáig, nem is érték ezt a személytelen, mindenható istenséget se értik, azt se értik, hogy ezeknek most miért nem, mert berakjuk ennek a Jákvének a szobrát ide Rómába. Tehát, hogy ez miért nem jó nekik, ez a dolog, de valójában azért a rómaiak alapvetően elfogadják egy-két ilyen, vannak egy-két konfliktus, a zsidókkal nem ez a bajuk, a zsidókkal az a bajuk, hogy állandóan meg akarnak szabadulni, és a zsidóknál van egy csomó mozgalom, amelyik ugye föllázad, és ugye amikor majd porig rombolják Jeruzsálemet, de porig, itt a zsidók is harcolnak, tehát ők is ilyen utolsó emberik küzdenek, vagy hát ilyen sokáig, közben éheznek, nem tudják őket legyőzni, ezért végül kiéheztetik a várost, mindenféle szörnyűség van, hogy miket esznek meg, stb. Ezt most nem akarom mondani, mert ennek nem túl karácsony a hangulata, de a lényeg, amit akartam ezzel mondani, hogy a zsidóknak sok bajuk van, és ugye van ez a 70-ben levert felkelés, amikor lerombolják a templomot, van a második században van a Barkóba felkelés, amelyik szintén egy nagyon kiterjedt zsidó felkelés, tehát a zsidók sokkal kevésbé fogadják el Rómát, a keresztények azok valahogy ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak igazából, és ezért tud elterjedni, ezért is, mert valójában ők aktívan nem szervezkednek ez ellen. Ha úgy tetszik, belülről meghódítják a birodalmat, de nem ez egy olyan hódítás, amit bárki észrevenne, vagy felfogna. És van egy tulajdonság a keresztény közösségeknek, amit kiemelnek, az pedig az, hogy itt ugye egyenlőek az emberek, és itt mindegy, hogy valaki rabszolga, mindegy, hogy valaki gazdag, valaki szegény, ez nagyon sokáig az is mindegy, hogy nő vagy férfi, és itt kiemelnék egy tök érdekes ilyen egyenlősítő szempontot, az, hogy a kereszténységnek ez a viszonya a szexualitáshoz, amire majd még, ha beszélgetünk, térjünk vissza, az ugye a nőknek jelent ugye egy egyenlőséget is, mert hogyha az aszkézis és a szexuális önmegtartóztatás a helyes út, akkor rögtön ki van véve a férfi-nő viszonyból egy ilyen hatalmi tényező, ami ugye nagyon sokáig egy ilyen hatalmi tényező volt a férfiak számára a nőkkel szemben, és ugye a nőknek is egy sokkal nagyobb egyenrangúsága lesz, és nagyon sokáig úgy is tűnik, hogy a korai keresztény közösségekben tényleg egyenrangúság van nők és férfiak között, és ez viszont nagyon sok rómainak szimpatikus lehetett például.
Akkor innen folytatjuk jövő héten, mert hogy Diószegi Szőcs Máté történelem tanárral megállt az Idő Podcast egyik résztvevőjével, egy kétrészes történelemórát szentelünk annak, hogy hogyan lett Krisztus születése után, vagy hogyan terjedt el a kereszténység, és hogyan lett a negyedik század végére a római birodalom állam vallása. Most akkor szép ünnepet kívánunk mindenkinek, és jövő héten december 30-án innen folytatjuk Diószegi Szőcs Mátéval.
Apanapló. Gyerekügyek férfi szemmel.
Hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal? Ez az Apanapló karácsonyi különkiadásának alcíme. 6 héten keresztül beszélgettünk Polányi Viktor egy gyerekpszichológussal arról, hogy hogyan töltsük békében, szeretetben, örömben a karácsonyi ünnepeket, amik tulajdonképpen is kezdődnek. És velük ellenére, és velük, és hozzájuk, és értük. Na hát, 5 részt szántunk eddig az előszobának, vagy általában az általános szabályoknak, a konyhának, és már belecsaptunk a fürdőszobába, és most egy nagyon neuralgikus, december 23-a van, tehát most akkor tényleg elindultak a készülődések, a mindenki szépen lezuhanzik, lefürdik, szépen beöltözik. És akkor
hajatvasal.
A végre hajatvasal.
Szempillát spirálozz.
Körmöt fest.
Hajat vakszol.
Ki, hogyan és mikor használja a fürdőszobát? Szerintem azért a magyar háztartások 92%-ában egy fürdőszoba van 3-4 vagy 5 emberre.
És egy WC is, ne feledkezzünk meg róla.
Jézusom, ráadásul, amit a egyes használat után 4-5-6 percig nem érdemes igénybe venni.
Csak erős idegzetőeknek.
Plusz idők. Szóval ez egy ilyen állandó konfliktus forrás egy családban, ebben segíts, hogy hogyan lehet jól csinálni előre beosztással, vagy mindenkinek legyen egy állandó ideje, egy 7-10 és 7-20 között édesanyja van benne.
Ez karácsonykor egy kicsit nehéz egyébként, a hétköznapokban talán egyszerűbb az, hogyha mindenkinek van egy kialakult menetrendje, rutinja, akkor tudjuk, hogy mikor nem vagyunk egymás útjában, és tudjuk, hogy kinek mikor kell kelni ahhoz, hogy egyébként bejusson egymás előtt, alatt, mögött, mellett a fürdőszobába. Vannak olyan funkciók, amik tudnak párhuzamosan futni, például fogat mosni egészen sokan tudunk egyszerre, de például, amikor a WC után szeretném rendbe rakni magamat, akkor becsukom az ajtót, és akkor nem jó, hogy elközben valaki ott bennmarad, mert ezt nem szeretném.
Jó, bot, tehát, hogy... mindannyian ismerik a pillanatot. Megbeszéltük, hogy én most bemegyek zuhanyozni, és be fogom csukni az ajtót, már előre.
A csukott fürdőszoba ajtó ugyanis azt jelenti, hogy akkor senki ne jöjjön be, léci.
Igen. De 7-12-kor eszébe jut az egyiknek, hogy de édesapa, csak a szempilla spirálom, jó, gyere be, kimegy. 14-kor eszébe jut a másiknak, hogy de csak a zselim kéne, csak a zselim kihozom, és ott se vagyok, és hát nyilván beengeded a gyereket, hiszen kell neki a zselim, meg a szempilla spirál.
Hát, ő szeretne bejönni, és az ő szemérem érzetét nem sérti az, hogy én eközben zuhanyzom boldogan.
De engem sért lehet, mert én abban a 10 percben szeretnék, hogy nyugiban, békében lenni egyedül.
Szerintem, hogyha a fürdőszobában töltjük...
De ha meg nem viszik ki, bocs, akkor meg őt.
Szerintem, hogyha a fürdőszobában töltjük az én időnket, akkor érdemes ezt úgy ütemezni, hogy egyébként ne legyen otthon senki, amikor ezt az én időt töltjük. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a akár ünnepek előtti, akár reggeli indulás előtti készülődések, ezek nem feltétlenül a fürdőszobai relaxáció dedikált időpontjai. Viszont... nyilván személyes szférára mindenkinek van szüksége, tehát én azt hiszem, hogy a csukott fürdőszoba ajtós folyamatok azok vagy úgy mennek ezekben a csúcsidőkben, hogy megállok az ajtóban, elmondom, hogy ipi apacsa 1-2-3, 4 percre bementem és becsuktam az ajtót, addig kell valakinek valami? Most hozd ki, gondold végig, aztán ipi apacsa 1-2-3, becsuktam, rá is kulcsoltam, nem tudtok most bejönni addig, amíg ki nem jöttem. És akkor így történt, és egy kis előre gondolkodást, meg proaktivitást csepegtetünk a gyermekünkbe, mert egyébként vax nélkül is el lehet ám menni, hogyha minden kötél szakad, meg szempilla spirál nélkül
egy
is.
Kamasz.
Vagy egy következő busztal.
Én sem jövök el otthonról vax nélkül.
Na hát akkor szépen kivárod, vagy előre gondolkodol. Nálunk ezek egyébként működnek, az előre gondolkodások. Még egyel távolabb megyek. Nálunk például az is működik, hogy mikor elmegyek a futásra reggel, minden reggel futok, akkor szoktam elszavalni, hogy 42 percig tart a mai edzésem, most 7 óra 30 perc van, 8 óra 12-kor fázva meg fogok érkezni, és be fogok menni a fürdőszobába, és zuhanyozni fogok 20 percen keresztül. Ipi apacs 1-2-3. És akkor ehhez már a többiek tudnak tartani. És ilyenkor én is megteszem azt, hogy mondjuk nem megyek haza 30 perc után, és verem az ajtót a fürdőszobán, hogy miért nem mehetek be, vagy én is megteszem azt, hogyha így alakul, és még bent van a másik, akkor hát regisztrálom, hogy nem pont erről beszéltem én sem. Rugalmasan tudunk egymáshoz alkalmazkodni, és egyébként van az a pont, hogy a kamaszra is rá lehet kopogni, hogy figyelj, muszáj elindulnom, adásba megyek, élőbe, és benn maradt a hajkefém. Légy szíves, tudom, hogy nem vagy felöltözve, nyújtsd ki az ajtórésen, kérlek, köszi, köszi, bocsi, bocsi, bocsi. Van ilyen eset, de hogyha nem ez a fő szabály, hanem ez a nagyon-nagyon ritka kivétel, akkor tudunk egymással kooperálni így is, hogyha mindenki elmondja, hogy mire van szüksége, mindenki láthatóvá teszi azt, hogy mire van szüksége, és arányosan próbálja meg a saját szükségleteit a többiekhez igazítani, akkor én azt hiszem, hogy nem kell, hogy konfliktus gyújtópontja legyen ez a helyzet, mert egy nap egyébként 24 órából áll, amiből pont 24-ben lehet fürdőszobát használni. Nem gondolom, hogy családtagonként 6 órára, vagy ha az ébren töltött órákra gondolunk, akkor 14/4, az 3,5 órára lenne szükség mindenkinek a fürdőszobában, tehát el lehet ezt osztani jól. Logisztika kérdése.
Te nagy táblázatmániás vagy, nálatok a fürdőszoba használata kapcsolatban van Excel táblázat, vagy mi?
A fejünkben van. Mi csak négyen vagyunk, és mindenki egyébként ebben viszonylag jól struktúrált, vagy igénytelen. Tehát, hogy már nem úgy igénytelen, hogy saját magára, hanem tud rugalmas lenni az igényeiben. Akinek fontosak az igényei, mi leginkább ketten vagyunk így, de mi meg nagyon ügyesen alkalmazkodunk egymás idősávjaihoz, mert azt könnyű fejben tartani.
Van olyan egyébként, vagy nem tudom, a családtagok ebben egymást alakítják, hogy mi mondjuk a feleségemmel vagy a férjemmel el vagyunk egy szál bugyiban, vagy egy szál semmi, vagy ez nekünk oké, de közben a gyerek meg ezt nem hajlandó elfogadni, vagy nem tudom, érted, de hogy persze. Neki teljesen más szabályai, vagy elgondolásai, vagy intimitás.
Mindenkinek saját szabályai vannak.
Erről.
Mindenkinek saját szabályai vannak, és én időről időre...
Bocs, hogy megkérhet a gyerek, vagy van olyan, hogy gyerek azt mondja, hogy öltözzetek már fel.
Hát azt gondolom, hogy ha már ideig eljutunk, akkor persze, hogy kérjen meg, de én azt hiszem, hogy egy bizonyos pillanatban szülőként nagyon sokszor vissza kell kérdezni, hogy neked mi oké, mi nem oké. Nekem, mi egy mozaik család vagyunk. Az egyik gyerekemmel 8 éves kora óta ismerjük egymást, a másikkal meg nyilván születésétől kezdve, mert az én pocakomból bújt ki. Teljesen mások, itt is a szabályok. De amikor egy fedél alá kerültünk mindnyájan, akkor a nagyobbik gyerekemmel az volt szinte az első kérdésem, hogy mi a norma itthon, mi az a dress code, amiben még lehet mászkálni, a bugyim eltartó az oké-e. Azt mondta, hogy persze, abban jöhetek, mehetek nyugodtan. Annál kevesebb ruhában, kevésbé felöltözve nem mászkálok a közös terekben. Van, amikor igen, a mosógéptől a fürdőszobáig, amikor azt hiszem, hogy ő alszik, és amikor pont ilyenkor ébred fel, és inflagranti évente egyszer meglát egy szál mosolyban, akkor mind a ketten nagyon-nagyon bocsánatot szoktunk kérni egymástól. Én tőle, hogy megsértettem a határait, ő tőlem, hogy megsértette a határaimat, nem sértette meg az én határaimat, nekem ez majdnem mindegy. És túl leszünk rajta. Ez a dolgok természetes menete. Az is a dolgok természetes menete, hogy nem veszem észre, hogy a másik ott a fürdőben, és rányítok véletlenül, és akkor, jaj, tesó, nem ár, hát én itt vagyok, de csukd be az ajt, hú, ne haragudj, nem tudtam, hogy itt vagy, azt hittem, édesanyja van bent, és hozzá bemehetek mindig. És így tovább. Nagyon fontos, hogy az égő fürdőszoba villany, csukott fürdőszoba ajtó az instant kopogást von maga után, megvárva a választ, hogy jöhetsz vagy nem jöhetsz. Ha tegnap jöhettél, az nem jelenti azt, hogy ma is jöhetsz. És hogyha esetleg véletlenül olyan helyzet áll elő, ahol a másikat valami intim helyzetben találom, mondjuk szőrtelenít, vagy nincs felöltözve, vagy valami van, akkor bocsánatot kérünk egymástól, jelezzük azt, hogy nem így akartam, tudom, hogy ez kínos volt, nekem is kínos, neked is kínos, legközelebb jobban figyelek rá, bocsi, bocsi, bocsi. Nálunk nagyon vicces, hogy a csukott ajtó mögött öltözködés, az a kamasszal úgy működik, hogy szólok hozzá, és teljes pánik hangulatban azt mondja, hogy most öltözöm! És akkor mindig szoktam viccesen mondani, hogy nyugodtan öltöz a csukott ajtó mögött, a hang átmegy az ajtón, és csak azt akartam kérdezni, hogy hányra mész ma iskolába. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy kinek hol van a határa. Nálunk van olyan a családban, aki, hogyha nincs rendesen felöltözve, akkor még beszélgetni sem szeret. Ajtón keresztül.
Mi viszont egész jól beszélgettünk 6 héten keresztül, teszem hozzá, mind a ketten mindig fel voltunk öltözve.
Ez is van. Lehet, hogy ez könnyebbé tette a dolgot, Gergő.
Én is azt gondolom. Szóval 6 héten keresztül beszélgettünk Polányi Viktor gyerekpszichológussal arról, hogy hogyan éljünk hogy hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal, ez volt az Apa Napló rovat karácsonyi különkiadása. Vettem az ikletet Vikinek a hasonló témájú könyvéből, és felkészítettük magunkat, meg remélhetőleg önöket is, hogy a karácsonyi időszakot hogyan töltsük békében, szeretetben.
Milyen jó lenne egy visszajelzés a végén, hogy aztán hogy ment. Nagyon kíváncsi lennék, örülök, hogy itt lehettem. Hajrá mindenkinek, kitartás!
Lehet nekünk írni, szép ünnepeket mindenkinek.
Sziasztok!
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
Pro kontra. Érvek, viták, kultúrfokon.
Belpolitika biztos, meg a bolti árak biztos, meg lehet, hogy Majka csurrancseppen videója, vagy nyári fesztivál élmények, vagy valami jó utazás élmény, tehát ezek biztos, hogy szóba fognak kerülni az asztal körül a családi karácsonyok alkalmával, és hát az is teljesen biztos, hogy az iskolásoktól legyenek azok általános vagy középiskolások, el fog hangzani a kérdés, hogy az iskolások felé, hogy na, hova mész tovább, hova tanulsz tovább, mik a terveid, mi leszel, ha nagy leszel, hát ehhez segítségképpen megjelent néhány hete a HVG-nek a legjobb középiskolákat megmutató rangsoroló listája, viszont ebben az évben ez kivételesen nagyobb hullámokat kavart, mert hogy a rangsor megjelenése után Varga Péter, a Lauder Javne iskola oktatási főigazgató helyettese a Válasz Online-ban megjelentetett a rangsorral kapcsolatban egy vitaindító cikket, és most azt lehet hallani, hogy több iskola is csatlakozni akar ehhez a cikkhez. Úgyhogy ma ez itt az Apa Napló karácsonyi különkiadása után a Pro-Kontra karácsonyi különkiadása, a középiskolai rangsorokról és rangsorolásról. Mindjárt elmondom, hogy mi volt a cikkben, de aki itt van a vonalban és segítségünkre lesz, az Nahalka István oktatáskutató. Tiszteletem és előre is boldog karácsonyt!
Köszönöm, viszont kívánom, jó napot kívánok!
Szóval ebben a vitaindító cikkben Varga Pétertől, a Lauder Javne oktatási főigazgató helyettesétől az szerepel, hogy hát a HVG 13 éve készíti el ezeket a listákat, azóta nagyon sok minden megváltozott, de ő úgy látja, hogy a kutatás módszertana alig, és hát a változtatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ő azt írja a cikkben, hogy például ez a ranglista nem nézi azokat, akik egyből a magyar érettségi után külföldi egyetemre mentek, tehát csak a magyar statisztikákat veszik figyelembe a továbbtanulási mutatóknál, illetve egy olyan szempontot is felvet a cikk, hogy talán az sem mindegy, hogy az adott diák, aki egy jó érettségit tesz, és jó főiskolára és egyetemre kerül be aztán, összességében mennyi időt töltött az adott középiskolában, tehát az is lehet, hogy csak egy-két utolsó évet, és valahonnan máshonnan jött, és hozott egy alapjó tudást és jó eredményt, de az is lehet, hogy ennek a középiskolának van egy általános iskolai, vagy egy óvodai része, és összességében 20 éve foglalkoznak ezzel a gyerekkel, és úgy éri el azt az eredményt. Illetve van egy legutolsó szempont, és ezt is felveti Varga Péter, hogy ezek a rangsorok azt sem nézik, hogy van, aki érettségi után nem megy főiskolára és egyetemre, hanem nyit aztán egy étterem hálózatot, vagy boldog és kiegyensúlyozott villanyszerelő lesz belőle, de ha így van, és boldog és kiegyensúlyozott ember lesz, az is azt mutathatja, hogy jó középiskolába járt, jól foglalkoztak vele, szerették, megtanították gondolkodni, túlélni az életben, tehát még ettől is lehet egy középiskola jó középiskola. Szóval kíváncsi lennék, hogy ön nem csak erről a rangsorról, hanem hogy általában a rangsorokról, hiszen a témáról általánosságban beszélgetünk, mit lát és mit gondol ezekről a felvetésekről?
A konkrét felvetésekkel teljesen egyetértek, és ezeket egyáltalán nem is szeretném vitatni. Valóban ezek kimaradnak, ezek a dolgok a rangsor elkészítésekor, a számításokkor, de én egy picit visszalépnék, és egyáltalán felvetném azt a kérdést, hogy az ilyen rangsoroknak van-e egyáltalán értelmük. És itt nagyon komoly gondok vannak. Mindig akkor van értelme rangsorok készítésének, hogyha van valamilyen világos, egyértelmű szempont, ami alapján kvalitatív értelemben, tehát egy minőségi értelemben is sorba tudunk rendezni dolgokat, és egy mérés a számoknak a hozzárendelése az csak utána történik, és a számok alapján tudjuk sorba rendezni már mérésszerűen ezeket a dolgokat, jelen esetben az iskolákat. Na most az a helyzet, hogy ilyen összehasonlításra tulajdonképpen soha nem született egyetlen egy javaslat sem. Nem lehet megmondani, hogy mitől magasabb színvonalú egy iskola tevékenysége, mint a másik iskola tevékenysége. És nem csak az a baj, hogy eddig ügyetlenek voltunk ennek a definiálásában, hanem nagyon úgy néz ki, hogy ilyen definíciót nem is lehet adni. Ugyanis a nagyon bonyolult dolgok esetén, a nagyon összetett dolgok esetén ilyen sorrend nem létezhet egész egyszerűen. Hogyha maradjunk az iskoláknál, bár egy-két más példákat is lehetne hozni a gyerekek, mit tudom én, a szövegértés tudását, vagy a probléma megoldó képességét is lehetne nézni, de maradjunk az iskoláknál. Egy iskola lehet valamiben nagyon jó, több dologban is lehet nagyon jó, és mellette más dolgokban, meg szürkébb, meg esetleg viszonylag gyenge is lehet az az iskola. Más iskolák meg pontosan fordítva lehetnek ezzel. Na most, hogy az ő sorrendjük micsoda, azt nem lehet megállapítani. Nincs ilyen sorrend egész egyszerűen. Nem tudunk definiálni ilyen sorrendet. Mondom még egyszer, ilyen nem született soha, ilyen definícióra vonatkozó javaslat, de úgy tűnik, hogy elvileg is lehetetlen ez a definíció. Úgyhogy nekem egy szélsőséges véleményem van ebben a dologban. Nem vagyok egyébként egyedül, mert a szakmában ez egy, az egyik lehetséges, legitim vélemény. Hogy tudnélik, ezek a rangsorok sajnos nem érnek majdnem semmit.
Direkt fogok kekeckedni, már igazából nem is kekeckedés, ugye azért mégis létezik egy definíció, jelenleg így központilag vagy általánosan azt fogadjuk el, hogy az a jó középiskola, vagy az az erős középiskola, ahonnan a tanulóknak minél nagyobb része tud bejutni főiskolára vagy egyetemre, de hogy azért ez nagyon hasonló mondjuk egy olimpiai versenyhez, vagy bármilyen versenyhez, hogy aki beér a célba mondjuk a 100 méter pillangón, és az idő alapján azt mondjuk, hogy ő az első, a második, ő a harmadik, nem szoktuk figyelembe venni, hogy az első helyezett úgy lett első, hogy egyébként a szülei vagy az edzője verte és éheztette, vagy egyébként élvezi az úszást, nem szoktuk nézni, hogy előtte jól lakott, vagy diétázott 3 hónapon keresztül, és már hány ingere van, érti? Tehát azt nézzük a világversenyen is, hogy 1-24 az első helyezett, 1-25 a második, 1-26 a harmadik.
Ez egyetlen világos szempont szerinti rangsorolás. Ezt meg lehet tenni az oktatásban is, ennek nincs akadálya, de tudja ön is jól, hogy az HVG rangsorában és minden ilyen típusú rangsorban mindig sok szempontot vesznek figyelembe, és pontszámokat vagy sorrendet kifejező számokat adnak össze egymással, anélkül, hogy bárki valaha is megnézte volna, hogy matematikailag szabad-e egyáltalán ilyen számokat összeadni egymással. Matematika szemtelen számokat, akármilyeneket itt előttem, akárki véletlenszerűen felír számokat, akkor én azokat össze tudom adni természetesen, de ugye ennek bármi jelentése is van, az egyáltalán nem biztos. Tehát, hogyha arról van szó, hogy egy úszó egy adott számban milyen eredményt ér el, ott világosan összehasonlítható dologról van szó, egyetlen egy dimenzióról, kiúszik gyorsabban, kiúszik lassabban. Van ilyen az oktatásban is. Ugyanis, hogyha olyan modern tesztelméleti alapon készített tesztet iratnak meg a gyerekekkel, ahol van valamilyen pontszámuk, ott már lehetséges az összehasonlítás. És van ilyen Magyarországon is, hiszen az országos kompetencia mérésnek a tesztjei azok ilyenek, azokat nagy műgonddal alaposan készítik el ezeket a teszteket, és hogyha nézzük mondjuk a matematika tesztet, akkor az ott elért eredmények, azok becslései a gyerekek valódi tudásának, és ez a bizonyos valódi tudás, amit szintén ezekkel a pontszámokkal lehet kifejezni, ezek bizony sorban rendezhetők, és ott van értelme a sorrendnek. Ott más probléma van, illetve több is van, de az egyik jelentős az az, hogy amikor konkrétan megírják a tesztet, akkor természetesen soha nem találjuk el pontosan azt a tudást, amivel ténylegesen rendelkeznek a gyerekek ezzel a pontszámmal. Ez csak egy becslés ennek a pontszámnak, és a sorrendet csak a becslés alapján tudjuk kialakítani, ami egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a sorrend, mint ami a valódi tudásuk alapján kialakul. De minden esetre ott valóban van ilyen mérés, és ott lehet javítani a pontosságon, ott sok mindent lehet csinálni, és ott az arról lehet szó. Ez olyan, mint az úszóknak az eredménynek a mérése, ott is lehet hibás valamennyire a mérés, de azért megbízunk benne, nagyon jó óráink vannak, tulajdonképpen a sorrendet az úszók között nagyon jól meg lehet nézni. De maradjunk egyébként az úszóknál. Szóval, hogyha valaki a 100 méteres gyorsúszásban jobb, mint egy másik úszó, akkor rá azt mondjuk, hogy ő jobb úszó. Ez bonyolult dolog, mert nem tudjuk, hogy egyébként pillangón hogy teljesít, nem tudjuk, hogy a mellúszásban hogy teljesít. Lehet, hogy egészen különböző módon teljesítenek mászós. Lehet, hogy a hosszabb távon rosszabbul teljesít, míg a rövid távon nagyon jól teljesít. Tehát azt nem tudom kijelenteni, hogy ő jobb úszó. Nem tudom kijelenteni, hogy az egyik iskola jobb iskola, mint a másik iskola, csak abból, hogy ebből az iskolából nagyobb arányban tanulnak tovább egyetemen a gyerekek, mint a másik iskolából. Mert ez az egy mutató ugyan nem rossz mutató, ez alapján valóban össze tudnám hasonlítani az iskolákat, de ez nem a két iskola minőségének az összehasonlítását jelenti.
Közben az ilyen rangsoroknak a megjelentetés és felmérése nyilvánvalóan egyébként egy pozitív dolog, hiszen segíteni szeretnénk a világban a tájékozódásunkat, segíteni szeretnénk a diákokat, az iskolákat, hogy mi alapján válasszanak, vagy mi számít erős iskolának. Szóval az egésznek az alapja segítségadás, szóval nem tudom, hogy mi alapján lehetne akár igazán jó vagy működőképes segítséget adni az iskolát kereső diákoknak és szülőknek.
Meg kell ismerni az iskolákat, ehhez kellenek a nyílt napok, ehhez kell a tájékozódás. Egyébként ez megvan. Tehát a szülők egyébként tájékozódnak az iskolákról, meg a gyerekek is tájékozódnak az iskolákról, és az, az igazság, hogy ők maguk nagyon is felhasználják ezeket a máshonnan szedett, soha nem számokkal kapcsolatos, hanem inkább kvalitatív jellegű, minőségi jellegű információkat ahhoz, hogy hova is szeretnének menni. Anya, én nem szeretnék ebbe az iskolába, inkább oda mert, és akkor itt jön valami olyan indok, ami sokkal inkább az, hogy neki jobban megtetszett ott valami érdekes a számára, egész egyszerűen testhez állóbb az az iskola valamilyen szempontból a számára. Meg kell ismerni az iskolákat, és akkor lehet ezen gondolkodni. Az egy másik kérdés, hogy elvileg ugye gimnáziumokról van szó, most a szakképzést ne vegyük bele ebbe az egészbe, mert ez csak nagyon elbonyolítja a dolgot. Ezeknek a gimnáziumoknak mindnek nagyon jónak kellene lennie. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából mindegy lenne, hogy hova megyek. Mindegy lenne. De Magyarországon nem mindegy, és nem azért, mert az egyik iskolában jobbak a pedagógusok, a másik iskolában gyengébbek. Ez is lehet, valamennyire ez is szerepet játszhat, de azért az alapvető szerepet az játsza, hogy az egyik iskolában milyen gyerekek kerülnek be, és a másik iskolában milyen gyerekek kerülnek be. Ha jó tanulók kerülnek be az egyik iskolába, akkor ott velük jobb eredményeket tudnak elérni a pedagógusok, még jobb tanuló gyerekek fognak oda pályázni, még jobb lesz az iskola, van egy ilyen pozitív visszacsatolás, és fordítva máshol pedig leromlik a színvonala az iskolának. De nem az iskola színvonala az, ami, vagy hát az eredményesség mondjuk így, az az, amire leromlik. Az, hogy egyébként a pedagógusok milyen tevékenységet fejtenek, és milyen a pedagógiai hozzáadott értékük, az akár a fordított is lehet. Tehát a jobb eredményeket elérő iskolában lehet gyengébb a pedagógusok hozzáadott értéke, mint a másik iskolában, mert olyan magas szintről indulnak a gyerekek ott 9. osztályban, tegyük fel, hogy egy 4 évfolyamos gimnáziumról van szó, tehát 9. olyan magas szintől indulnak a gyerekek, hogy tulajdonképpen ott játszik könnyedséggel lehet elérni azt, hogy majd 100% tanuljon tovább majd egyetemeken, főiskolákon.
És aztán van az a faktor, amit még a nyílt napok sem mutatnak meg, meg szerintem azt sem tud megmutatni, hogy milyen pedagógiai munka folyik egy iskolában, hogy a gyerek jól érzi magát, vagy boldog-e, tehát nyilván van olyan, hogy az iskola nem ad esetleg olyan nagy tudás, vagy egy ilyen közepes iskola, esetleg a pedagógusok munkája sem annyira kiemelkedő, viszont a gyerek iszonyat sok barátra tesz szert, jól érzi magát, megéli a kamaszkorát, és kiegyensúlyozott. Szóval ez az a faktor, amit aztán végképp hogyan mér, vagy hogyan néz az ember.
Így van, és ezt nagyon nehéz nyilván előre látni. Lehet persze barátokat találni, lehet olyanokat találni, akik az ismeretségi körből, akik már oda jártak, lehet kérdezgetni, és a többit, tehát azért valamennyi információt lehet gyűjteni. Viszont van egy nagyon fontos szempont, hogy ez is egy nevelési lehetőség. Tehát Tehát az, hogy egy iskola ebből a szempontból jó, az is az ő eredménye. Mert ott tanulni fog egy csomó mindent, a gyerek szociálisan fog tanulni egy csomó mindent, megtanul együttműködni másokkal, megtanul problémákat kezelni, konfliktusokat kezelni, és nem sorolom föl, mindenki el tudja képzelni, hogy milyen sok mindent lehet ilyen körülmények között tanulni, míg egy másik helyen, ahol pusztán csak a tanulással és az egyetemi főiskolai felvételvel tudnak törődni, és inkább szétesik a közösség, ott nincs ilyen tanulási, vagy jóval szűkebben van ilyen tanulási lehetőség.
Hát ez az, hogy hiába utal erre Varga Péter, na azt aztán végképp hogyan mérjük, hogy kikerül valaki egy középiskolából, és egy boldog, kiegyensúlyozott ember lesz, aki aztán nyit egy étterem hálózatot és szuperkarriert fut be, és hogyan mérjük, hogy valakiből meg kipasszírozták a tudást, fölvették a legjobb egyetemre, ott esetleg valami olyat tanul, amihez neki nem is volt kedve, csak a család miatt, vagy a család erőltette, vagy kijelölték számára a jövőt, és egyébként egy meghasonlott, boldogtalan, és aztán közép korára meg egy kiégett ember lesz. Tehát ez mérhetetlen.
Így van, így van. Vannak ugye ilyen követő rendszerek, amikor a pályájukon követik az ott végzett gyerekeket, tehát fiatalokat, később idősebbeket, és ott azért le lehet vonni bizonyos következtetéseket, de ezek sem számok lesznek, tehát nem számszerűsíthetők ezek az eredmények, de szép dolgokat el lehet mondani, ahogy ebben a cikkben is ott azok a példák nagyon jók, erre nagyon szépen mutatják, hogy milyen eredményeket tudott ilyen téren elérni a Lauder iskola.
De akkor ön azt mondja, hogy szülőként ne nézegessem ezeket a rangsorokat?
Én azt mondom, hogy inkább ne. Inkább ne. Inkább ne, mert félrevezető lehet. Ugye az úgymond nagyon jó iskolákból is azért van nem kis számú, szóval most itt szerintem ketten össze tudnánk hozni, vagy 25 olyan iskolát, ahonnan a nagy részét a gyerekeknek fölveszik az egyetemekre, főiskolákra. Most ezek között választani, eleve nem is biztos, hogy ezek között kell feltétlenül választani, hiszen a többi gimnáziumból is azért meglehetősen nagy arányban vesznek fel a felsőoktatásba fiatalokat, és ez nem feltétlenül azon múlik, hogy ott milyen a pedagógia, hogy az előbb már próbáltam mondani, hiszen sokkal fontosabb szerepet játszik az, hogy milyen kondíciókkal kerül be a tanuló a gimnáziumba. Tehát nem sokat lehet ebből igazából levonni következtetést. Hát sajnos ez az iskolák közötti versenynek egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak nagyon félrevezető következménye ez az egész, hogy ezek a téli hónapok, amikor elkezdődnek, akkor mindenki, bocsánat, az értelmiség, mert hát azért ezt vegyük tudomásra, hogy elsősorban az értelmiség az, amelyik izgul ezeken a dolgokon, de szétizgulja magát, hogy akkor most hova tud jutni a gyerek, miközben itt valami egészen másról van szó, presztízsről, olyan folyamatokról, amiket nem gondoltunk végig egészen, hogy mi minek az oka és mi a következmény. Szóval ezek valahogy úgy elzúgnak a fejünk fölött, és azt hiszük, hogy az iskolák valóban így sorba rendezhetők, és annál jobb, minél a sorrendben minél előrébb lévő iskolába tudom bejuttatni a gyerekemet. Aztán lehet, hogy valami nagyon rosszat csináltam ezzel.
Ismer olyan országot, ahol az adott oktatási rendszer nem is számol ilyen rangsorokkal, vagy nem jelentett meg, vagy ha igen, akkor tud olyan modelleket, amik esetleg átvehetők, vagy amik jók, vagy jól működnek?
Újabb nagyon jó iskolarendszerek, amiket már mindenki fúj, hogy melyek ezek a finnországbeli, vagy az észt iskolarendszer, az nem használ semmi ilyesmit. Ilyen értékelési metódusok nincsenek. És hát ugye vannak olyan helyek a világban, ahol a felsőoktatásban nem felvételi van, hanem beiratkoznak a felsőoktatásba. Tehát, hogy nincs ez az öldöklő verseny a felsőoktatási helyekért, hanem majd ott megállja a helyét, vagy nem állja meg a helyét a felsőoktatásban. Beiratkozhat mindenki. Ha jól tudom, de nem akarok hülyeséget mondani, akkor például Franciaországban egy ilyen szisztéma érvényesül, de más példákat is biztosan lehetne mondani a világból. Már is kihúztuk a méregfogát ennek az egész versenyestének.
Azon tűnődöm, hogyha az ember teszem azt, mondjuk középiskolát keres a gyerekének, és mondjuk nem nézegetem a rangsorokat, akkor lehet, hogy annak is intőjelnek kell lenni, hogy mondjuk elmegyek egy nyílt napra, és akkor ott vagy az osztályfőnök, vagy az igazgató, vagy mondjuk jön az igazgató, és az összes szülő előtt tart egy beszédet, ha ő azzal büszkélkedik, hogy milyen eredményeink vannak, és tőlünk hányan felvételiznek ide-oda, vagy hányan jutnak be, és hogy a, mit tudom én, az országos rangsorban hanyadikok vagyunk, akkor lehet, hogy az is egy intőjel emberileg, hogy hoppá, ebben az iskolában ez még mindig szempont, vagy ez fontos szempont, nem?
Igen, egy kicsit gyanús lehet a dolog. Viszont, hogyha egy igazgató olyan adatokat hoz, hogy az országos kompetencia mérésben egy számítás eredményeként, mert vannak ilyen számítások, a mi pedagógiai hozzáadott értékünk az igen magas lett, ennyi és ennyi, és ebben ennyiedikek vagyunk egy sorrendben, itt lehet már sorrendet nézni, mármint nagyon elől vagyunk egy ilyen sorrendben, na az érdekes. Tehát, hogyha ilyen adatokhoz hozzáfér a szülő, az már jelent valamit, mert hogy akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek bekerülés ott sokat kap attól az iskolától. Nem abból él az iskola, hogy nagyon jó tanulók jutnak be az iskolába, és hát velük tulajdonképpen akárki is elérhetni azt az eredményt, amit elérnek aztán, hanem hát viszonylag akár gyengébb gyerekek is bekerülnek, viszont nagyon jó oktatás folyik, és elérnek végül is egy nagyon jó eredményt, és ezt mondjuk az országos kompetencia mérésnek mondjuk a 10. évfolyamos tesztjei ezt mutatják.
És hát aztán van még egy legutolsó faktor, amikor senkire nem kérhetjük a dolgot, meg nem foghatjuk senkire, ez a mi szülői felelősségünk, hogy hát ismerjük-e a gyereket, tehát tudom-e a gyerekről, hogy neki mi való, vagy mit szeret, vagy ő milyen személyiség, vagy mire érdemes fókuszálni az esetében, és ez is szempont lehet, nem, hogy hova iratom, vagy hova engedem.
Igen, és ráadásul ez olyan, amit a gyerekkel együtt kellene intézni, együtt kell, meg kellene beszélni ezeket a dolgokat, a szempontokat fel kellene vetni, meg kellene vitatni vele, meg kellene beszélni vele, hogy ő ezt hogy látja, ő hova menne szívesen, neki mik a vágyai, ezt lehet erről beszélgetni, és hát lehet természetesen ezt módosítani is egy együttműködésben, hogyha a gyereknek túl irreálisak lennének az elképzelései, de érdemes ezt mindenképpen valahogyan együtt csinálni vele. Azért ezek már nagy gyerekek, szóval 12-13-14 éves gyerekekkel ilyesmiről már bőven lehet beszélgetni.
A karácsonyi családi ebédek és vacsorák közben biztos, hogy fel fog merülni a gyerekek esetében, hogy na, hova mész tovább, milyen iskolát néztetek ki, mi szeretnél lenni, a nagy leszel. Hát ma erről beszélgettünk Nahalka István oktatáskutatóval, mert hogy megjelent a HVG-nek a szokásos középiskolai rangsora, és most kivételesen egy vitaindító cikket írt a Válasz Online-ban a rangsora kapcsolatban Varga Péter, a Lauder Javne iskola oktatási főigazgató helyettese, és állítólag több iskola is szeretne becsatlakozni ebbe a cikk sorozatba. Varga Péter ebben a cikkben azt a kérdést teszi fel, hogy most 2025-ben ezek a középiskolai rangsorok, vagy általában a rangsorok még mennyire hasznosak, mennyire adekváltak, mennyire kell esetleg új szempontokat, vagy új módszertant behozni, és hogy mivel lehet ma a legjobban segíteni a szülőket és a diákokat. Hát ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban hív egy általános beszélgetésre. Hát mi most elindítottuk ezt a beszélgetést Nahalka Istvánnal. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és áldott karácsonyt.
Én is köszönöm, és én is boldog karácsonyt kívánok.
Klubrádió, a beszélgető társ.
És ha már a mai adásban karácsonyi különkiadással jelentkezett mind az apanapló, mind a prokontra rovat, akkor az első óra végére is jusson egy kis karácsonyi plusz, egy 5 perces névadó rovat. Mind a nyári fesztiváloknak, mind a karácsonyi vásároknak elengedhetetlen része a kürtös kalács. Ma délután még be lehet tolni egy-egy gyorsan, és akkor felkészítjük magunkat a következő napok komoly szénhidrát bevitelére. Hogy mitől kürtös kalács a kürtös kalács, erről mesél most Szurok Noémi, a kereskedelmi és vendéglátóipari múzeum muzeológusa.
Igazából a kürtös kalácsnak a története az nagyon messzire vezet vissza, hiszen azt tudjuk, hogy már az 1400-as években készült olyan édesség, ami dorongfán, tehát egy ilyen kúp alakú sütőformán sült tészta volt, amit parázs fölé tartottak, és akkor addig sütöttek, amíg át nem sült ez a tészta. És ugye ma is nagyon kedvelt ételnek számít, főként mostanában ebben a karácsonyi időszakban szinte minden karácsonyi vásárban találkozunk ezzel az édességgel. Elsősorban ünnepi étel volt ez, később vált így a hétköznapi, mindennapi fogyasztásnak a részévé a kürtös kalács. Székely ételként tekintünk rá, ugye úgy gondoljuk, hogy a székelyek voltak azok, akik legelőször készítették ezt az ételt, viszont Európa szerte nagyon sok változata van a kürtös kalácsnak. Készítenek a csehek, a morvavidékiek, a lengyelek, a litvánok, a németek, az osztrákok, de még a svédek is saját fajtaféle kürtös kalácsokat, ami igazából abban közös, hogy ezen a dorongfán készül el. Vannak olyan verziói a kürtös kalácsnak, amilyen csöpögtetett tésztából készül. Ugye a mi kürtös kalácsunk az egy ilyen kőtes tésztából, keltésztából készült szalag formájú édesség, még az osztrákok, illetve a szászok is egy ilyen egybe tészta darabot tekertek föl, vagy formáltak rá a dorongfára. Tehát igazából nem csak tipikusan magyar étel a kürtös kalács, de ugye nálunk is elég régi múltra tekint vissza. Nem is mindig így hívták, hogy kürtös kalács, hanem voltak sokkal kacifántosabb vagy kedvesebb nevei is, mint például az, hogy dorongfánk vagy botfánk, de kedvencem a botra tekert, hiszen ugye ezt a szalagot, ezt a tészta szalagot rá kellett tekerni a dorongra. Cukorba hengerelték aztán, és így a parázs fölött ugye megkeményedett, egy máz réteget képezett a cukor, vagy képez ma is a cukor a kürtös kalács tetején, és ettől válik olyan ropogósa, és egyben puhává a kalács maga. És nagyon különleges, hogy ma már ugye minden kürtös kalács tannál többféle ízek közül lehet választani, ám a 1980-ig nem tudunk olyan receptről, amiben említették volna ezeket az utóborításokat, leginkább ez csak ilyen cukormázzal volt borítva. 1980-ban, amikor megjelent Kövi Pál erdélyi lakomája, abban találhatunk először olyan kürtös kalács receptet, ami igazából diós vagy mandulás utóborítást említ. És hát ugye nagyjából 1926-ban, akkor tudjuk biztosan, hogy leírták először ezt a nevet, hogy kürtös kalács, egészen pontosan a Biri néni szakácskönyvében említik először ezen a néven ezt az édességet, és hogy vajon ez a név honnan ered, mert az, hogy botra tekert, az elég egyértelmű. Valaki vizuális elképzelései alapján adhatta ezt a nevet, hogy kürtös kalács később a 900-as években, hiszen nagyon hasonlít a tűzhelyeknek a kürtőjére. Ez az édesség, ugye, amikor leütik a botról, akkor egy ilyen kis üreges formája van, és igazából innen ered ez a kürtös kalács név, amivel most már nem csak a magyar vásárokon, hanem akár a külföldi vásárokon is találkozhatunk így fonetikus leírás formájában.
Ez a név akkor először Biri néni szakácskönyvében tűnik fel, de valódi névadó akkor nincs mögött, tehát nem lehet tudni, hogy Biri néni kitől hallotta, vagy kitől vette át.
Így van, ezt nem ismerjük ezt a szemét, aki először kürtös kalácsnak hívta, viszont minden bizony a találónak bizonyult, mert sokan aztán utána elkezdték így hívni, olyannyira, hogy a régebbi nevek, a névváltozatok, mint például a botfánk vagy a dorongfánk, azok szinte teljesen eltűntek a köztudatból.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
2025. december 23-án ez itt a keddi ötös második órája, a Hátizsák és a Városi Legendák rovatokkal. Hogy egy kicsit elmeneküljünk a hideg elől, egy sivatagi országba utazunk, utána pedig a betlehemi csillag nyomába eredünk majd. Maradjanak velem egészen 11 óra 50-ig.
Hátizsák. Kalandok a világ körül.
Mondom a mai hátizsák rovat elején, hogy mi az, amit tudok és értek. Szerintem egyébként a hallgatók nagy része velem együtt tudja és érti ezt. Aztán majd mondom, hogy mit nem értek. Azt tudom, hogy van ez a Szaúd-Arábia nevezeti ország, ami a világ 12. legnagyobb országa, és az arab világban az egyik viszonyítási pont Irán mellett, és így aztán Iránnal a két nagy riválisról beszélünk. És azt is tudom, hogy 2016-ban Szaúd-Arábia meghirdetett egy programot, aminek az a neve, hogy Vision 2030, és szeretnék diversifikálni a gazdaságukat, hogy ne legyenek teljesen kiszolgáltatva az olajnak, és ennek keretében elkezdték fejleszteni a turisztikai iparágat is, megnyitották az országot, 38 év után mehetnek turisták is az országba, ez amit tudok. Azt is értem, meg lehet látni a jeleket, hogy elsősorban a luxus turisták felé nyitnának, tehát most kell még menni nekünk szerencsétlen magyaroknak, amíg még megfizethető, és a természet is még olyan, amilyen. És akkor itt jön a lényeg, amit nem értek, és erről fog beszámolni Ertler Aliza következő 25 percben, aki nagy világjáró kalandozó, és akinek tavaly meg is jelent egy könyve Menni kell címmel, ilyen utazások komfortzónán kívül Brazíliától Kamcsatkáig. Szóval amit nem értek, hogy fogtad magad a férjeddel, és elmentetek ebbe az országba, Szaúd-Arábiába kempingezni, abba az országba, aminek a 95%-a sivatag, tehát már azt sem értem, hogy hogy lehet a sivatagban kempingezni, ehhez milyen felszerelés kell, hogy ez nem veszélyese. Nem szaudi ember, Európából fehér ember ez hogy tudja megszervezni, megoldani ez, milyen cuccok kellene, és hogy normálisak vagytok-e. Hello!
Szia Gergő, és köszöntöm a hallgatókat is.
És Aliza valóban itt van mellettem a stúdióban.
Az utolsó kérdésre nem válaszolnak, én remélem, hogy nem vagyok teljesen normális, de komolyra fordítva a szót, mi 10 éve éltünk Dubajban egy évig. Akkor Dubaj nem az én típusú városom, viszont ott is megtaláltam azokat a dolgokat, ami nagyon izgalmas volt. Ezek egyike volt a hétvégi sivatagi kempingezés. Amúgy a könyvemben van egy kifejezett sátrazásos fejezet, ott erről írok is, tehát a környékben, Ománban is sokat kempingeztünk, stb. Azért egyszerű, mert hát nem fog esni az eső, ez szinte biztos. Meleg van az idő, az év nagy részében, és igazából nagyon egyszerű felszerelés kell csak emiatt. Meg rutinosak is voltunk. Meg így azért volt egy helyismeretünk. Nyilván Szaúd-Arábia nem Dubáj, és nem az Emirátusok. Egyébként a férjem munkaügyben sokat járt Szaúd-Arábiába, nem tartozott a kedvenc országai közé, azért a sejkek nagyon komoly falatok, tehát nekem minden rábeszélőkészségemet most be kellett vetni, hogy őt Szaúd-Arábiába turisztikai céllal 3 hétre elvigyem. Azt kell, hogy mondjam, a végén mondta, hogy nagyon köszöni, és nagyon örül neki, mert egy Szaúd-Arábiának egy teljesen más oldalát ismerte meg.
Mondjuk gondolom, ha Dubáj nem volt a férjed kedvence, meg lehet, hogy a tiéd sem, akkor nem Riád az, ami számotokra a legvonzóbb lehetett Szaúd-Arábiában, mert hogy nézi az ember a képeket, az is egy ilyen felhőkarcolós, világvárosos, Dubáj-szerű, csillogó-villogó
nagyon
hely.
Érdekes épületek vannak egyébként, tehát itt Zara Hadidnak vannak elég komoly munkái, ugye iraki építésznő volt, aki Angliában élt. Tehát itt is találunk azért érdekes dolgokat, de valóban nem ez volt az igazi része. Azért választottuk a sivatag, illetve a kempingezést a sivatagban, mert ahogy említetted, az ország nagyon nagy része sivatag, és a látnivalók nagyon messze vannak egymástól, tehát az egy stressz, amikor az és néha több száz kilométeren át nem látsz semmi település, nincs egy hotel, nincs egy semmi. Na most az óriási stressz, hogy az ember odaérjen valahova, ahol lefoglalt szállás, vagy egyáltalán nem foglalt is, talál-e valamit. Azon kívül, hogyha az ember, itt az utollevés is legalább annyira érdekes, mint a megérkezés és az adott látnivalónak a felfedezése, és a sivatag nagyon-nagyon különböző tud lenni. Tehát ha az, aki nem járt a sivatagba, esetleg azt gondolja, hogy jó, ott vagyok 5 percet, és akkor abban mi az érdekes. Tehát itt a homok különböző színű, magasságuk a dűnék, kősivatag, óriási sziklák, bármi, és szerintem fantasztikus élmény megtapasztalni egy olyan szegletét a világnak, ahol így nem az ember az uralkodó, és több száz kilométeren gyönyörűek az utak, ez tény, meg mondjuk elektromos vezetékeket látni, de ezen kívül azért a természet az úr.
Oké, azt Láttam előre, hogy a jemeni határnál kezdtétek ezt a túrát, tehát Riádtól a fővárostól délre kb. 1000 kilométer, és akkor ott a Vörös-tenger partja mentén vannak valami szigetek, majd erről mesélsz, életemben nem hallottam ezekről a szigetekről, meg aztán Medina, és Alula, és akkor úgy jöttetek vissza Riádba. Azt, amit még továbbra sem értek, hogy oké, ezt nagyon szépen elmondtad, de nyilván a sivatagban semmiféle infrastruktúra nincsen, gondolom a helyiek sem mennek ki sátrazni a sivatag kellős közepébe, hogy lehet a homokba sátrakat felállítani, tehát hogy megy ez az egész?
Nyilván olyan helyet kell találni, ahol ez lehetséges, tehát ahol keményebb a felszín, valamennyire védve vagy, akár a fa az nem túl gyakori, de mondjuk egy szikla, egy domborzati, tehát egy völgyszerűség, mert nagyon tud fújni a szél.
Mondjuk nem klasszikus afrikai homoksivatagról beszélünk ezek szerint.
Olyasmi is van, de mondjuk ez az Empty Quarter rész, ahol mi most nem voltunk, ez így a délkeleti része, de mi azzal nem voltunk, de attól függetlenül voltunk sivatagba. Az okozott egyébként még leginkább nehézséget megtalálni azokat a helyeket, ahol, mert nagyon jók az utak, de valahogy ugye le kell menni. Négy kerék meghajtású autónk volt ugyan, de egyedül voltunk, tehát nagyon kellett arra vigyázni, hogy az ember ugye ne maradjon ott, ne akadjon be sehova, mert ott azért segítség olyan gyorsan nem várható. De azért azt mondom, hogy rutinosak vagyunk. Na, vittünk magunkkal 32 kilónyi táskát, ennek nagy része kempingcucc volt. Ismerősök ismerőse révén találtunk valakit, aki Riádba él, úgyhogy tőle kölcsönöztünk egy sátrat, meg két széket. Ezen kívül elmentünk egy fantasztikus boltba, ilyet életemben nem láttam, ez egy ilyen outdoor mekka.
Hogy stílusosak legyünk Szaúd-Arábiát illetően.
Egy hatalmas bevásárló, hát nem központ, egy bolt, de óriási, és nem tudsz a kempingezéssel kapcsolatos tárgyat, eszközt kitalálni, ami ott ne lenne, teljesen megfizethető áron és baromi stílusosan.
Akkor ez azt jelenti, akkor visszavonom az előző állításomat, hogy Szaúd-Arábiában igenis divatos dolog kempingezni, és az emberek mennek kempingezni?
Ők kempingezésnek hívják, de igazából ők piknik, a mi fogalmaink szerint ez piknikezés, azt szeretnek kivonulni nem annyira a világ végére, tehát ami ugye nem kell túl messzire menni sehol, hogy így a természet lágyölé legyél, de ez most itt nem erdőt jelent, vagy az esetek többsége, hogy nem egy tengerpartot, persze az is lehet. És elképesztő gyönyörű szőnyegeket így leterítenek a földre, ennek egy ilyen sátor anyaga zajja, tehát abszolút működik. Kiviszik kemping eszközként a kávét a gyönyörű termoszba, de mi műanyag. A datójákat, a tékövé ételeket nem szoktak ők ott bográcsozni, vagy sütögetni, az nem jellemző rájuk, hanem kiviszik készen a dolgokat. Egész perep, úgy óriási családok vannak, itt 4-5 az átlag gyerekszám, és 27 év az átlag életkor, tehát egy elképesztő fiatal társadalom. Tehát óriási családok, baráti társaságok kin vannak, esznek, és aztán ott hagyják egyébként a szemetet. Ez volt az egyetlen negatív dolog az egészben, mert megszokták, ugye egy gazdag országról beszélünk, amióta felfedezték az olajat jó pár évtizede, azóta azért ez egy nagyon komoly anyagi háttérre rendelkező ország, tehát megszokták, hogy itt alkalmazottak vannak, cselédek, gyerekvigyázók, én nem tudom, de van, aki összeszedi a szemetet. De azért ez nem mindenhol van így, mert hát azért mindenhol nem lehet egy ekkora országba, úgyhogy ez néha okozott kis felfájást, hogy azt gondoltuk, hogy itt vagyunk a világ végén, és mégis ott voltak a műanyag akármik, és keresni kellett olyan helyet, ahol azért ez nem volt annyira szembetűnő.
Egyébként veszélyes állatok nincsenek a szaúdi sivatagokban?
Skorpiók vannak, de...
Az nem veszélyes.
De mi még ezt megtanultam úgy, hogy van egy volt kollégám, aki vadbiológus, és ő ott dolgozik, vele találkoztunk, és több napot együtt voltunk Alulában, és ővel elmentünk úgy szafárizni idézőjelbe, hogy denevéreket mutatott nekünk, akik a szikla szirtekben tanyáznak, skorpiók, tapiókat keresett nekünk, és őtőle tudom, hogy ugye mi még február-márciusban voltunk, ekkor még nincs olyan meleg, tehát ilyenkor nem jönnek elő, úgy kellett őket keresni és kiásni a homokból, mert ők még ilyenkor rejtőzködnek. Úgyhogy ilyen szempontból semmi. Kígyók is vannak ugyan, de nem láttunk egyet sem, sajnos.
16-ban hirdették meg ezt a nyitást, és 19 óta lehet utazni az országba, és most vagyunk ugye 25-ben. Ez a 6 év, ez mennyire látványos, hogy mekkora a siker, tehát látni már turistákat az országban?
Vannak helyek, ahol úgy látni, de nem tömegek. Tehát nagyon-nagyon, tényleg pár helyen volt alula, ami az ország fő látványossága, ez hogyha így mondom, hogy Hegra, valószínűleg sokan nem tudják, hogy miről beszélek, de ha azt mondom, hogy a jordániai Petra, akkor nagyjából tudjuk, miről beszélünk. Ez ugyan az a kultúrkör, a nabateusoknak volt a déli fővárosa, ugyanabban az időben épült hasonló stílusban, nagyobb, mint Petra, csak más típusú, kevésbé díszes építmények. Itt volt mondjuk egy-két tucatnyi turista, hogy így mondjam. Ramadán alatt voltunk egyébként ott, ez sok embert szerintem elriaszt, én azt gondolom, hogy nagyon örül, Ramadán ideje volt az időnknek a fele, tehát nagyon jó volt megtapasztalni a Ramadán előtti időszakot, a normálisat, hogy így mondjam, és egy ünnepi időszakot, hogy így mondjam, mert Dubájban ezt nem nagyon lehetett érezni ennek a jelentőségét, itt kifejezetten éreztük, hogy az emberek ünnepelnek, napközben mondjuk nagyon csöndes minden, sok minden zárva van, bár egyébként élelmiszerboltok nem, de este kivonulnak. És szóval visszatérve a turistákra, itt látunk valamennyit meg a főváros környékén, meg talán Dzseddában, ami egy kikötőváros, és nagyon érdekes, ott egy gyönyörű óváros van, koral kövekből épült régi, több száz éves épületek, faragott tornácokkal, és ott az egy csoda önmagában, tehát már csak azért el lehet, oda a vízer egyébként repül, tehát ez is nem egy nehezen megközelíthető destináció
és
már.
És közben az ország kvázi felújítás, átalakítás alatt, tehát kitehetnénk a táblát, hogy mindenhol valamit építenek?
Hát nagyon sok helyen igen. Mi a Neom, ami ugye egy elég híres, hírhet, ezt mi kihagytuk.
Ez a vonalváros.
Igen, ezt nem láttuk, de például alul a óvárosát felújították, kicsit nekem túlságosan felújították, kicsit túl turistás lett, de gyönyörű, az biztos. Aztán oda ugyanígy alulába a sivatagban építettek egy elképesztő koncerttermet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az volt a nemzetközi tender kiírása, hogy egy olyan konstrukció legyen, ami nem konstrukció. Nekem az a magyar népmese jutott eszembe, hogy hozzon is ajándékot a leány, meg ne is. Na most egy olasz tervezőiroda azzal nyerte meg a tendert, hogy egy tükörborítású kocka épületet tervezett, ami bizonyos szögből, meg bizonyos fényviszonyok között nem veszi észre az ember, hogy ott van egy épület, mert ugye visszaveri a körülötte lévő épületeket. Sziklákat, bocsánat.
Jó, hát azért nyilván tudjuk, hogy Szaúd-Arábiában a pénz nem jelenthetett akadályt, tehát azzal nem kell fukarkodni, hát, amikor felújításokról van szó, igen, meg és most állami úgy, megrendelésekről.
És most képzeljük el, hogy ez egy 500 főt befogadó szupermodern terem, tehát nem egy óriási épületről beszélünk, de már Seal volt itt koncerten, Mariah Carey, Bocelli, 500 főért. Van királyi páholy, és egyáltalán nem is lehet csak úgy megnézni az épületet, tehát vagy egy előadásra mész, vagy az étterembe, vagy befizetsz egy túrára. Mondjuk én megkerestem őket a könyvem kapcsán, hogy én szoktam publikálni, hogy fogadnak és fogadtak, úgyhogy egy ilyen külön túrát kaptam. Egyébként sok helyen megláttak minket, és nem volt más turista. Például van egy Founding Day-nek hívják, ez egy akkor ünnepelték, ez 2 éve találta ki a koronaherceg ezt az ünnepet, ami a szaudi államiság ünneplése és a kulturális örökségek ünneplése. Egy olyan országban most ez egy hatalmas fesztivál, ahol zene van, előadások, ahol egészen 19-ig be volt tiltva a mozi, a színház, a koncertek, és most ennek a tömkelegét látjuk, és nagyon színvonalas, gyönyörűen kivitelezett, minden ingyenes, csak regisztrálni kell, ott helyben, a telefonodon, ez a mániájuk. De ahogy megláttak minket, már kísértek a VIP sátorba, kaptunk kávét, datóját. Egyébként a vendégszeretetük az elképesztő, tehát iránt emlegetted más kontextusban az elején, ahhoz tudom hasonlítani, sőt, még talán felülmúlta most.
Elképesztő lehet, tényleg egy ország, ami 19-ig zárva volt, bezárkózott saját elhatározásból, ami most nyilván topzódik az aktivitásokban, látványokban, élményekben, lehetőségekben, hozzáférésben. Tehát el sem tudom képzelni azt a generációt, aki 38 évig, mert ugye pontosan 38 évig tartott ez a dolog, élt abban a világban, hogy az most hogyan tudja ezt megemészteni, vagy felfogni?
Elképesztő volt, hogy a fejek, akikkel mi találkoztunk, és elég sok emberrel találkoztunk, mert nagyon gyakran odajöttek hozzánk, megkérdezték, hogy honnan jöttünk, üdvözöltek minket, hogy tetszik az ország. Érdekes volt, hogy férfi is nekem kezet nyújtott. Én ugye ezt, tehát én mindig egy picit azért háttérben maradtam, nem tudván, és akkor vártam, hogy ők mit kezdeményeznek. Amikor kempingeztünk valahol, meghívtak minket, akik ott a közelben voltak, hogy menjünk oda teázni, kávézni, akkor az mindig úgy volt, hogy én oda mentem a hölgyekhez, a férfiak, meg aztán a páromhoz. Amikor velük voltam, egyébként ez is érdekes, hogy már nem kötelező az abaja és a nikáb, tehát az arcot eltakaró kendő, de nagyon sokan hordják. Hagyomány, megszokták, egyébként én is vettem nem egy abaját, egy tunikaszerű, hosszú, valamit jemeni mintákkal, azt kell mondanom, hogy baromi kényelmes és szép, és alatt az ember fölvesz egy trikot, meg egy rövid nadrágot, és senki nem látja, tehát tök jó, de visszatérve hagyták, hogy lefotózzam őket, akkor persze fölvették a nikábot, de nagyon vicces egy olyan fotó, ahol négy teljes abajába és nikába lévő hölgy szívecskét mutat, meg egyebek.
Figyelj csak, ha arról beszélünk, hogy egy országban még nincsen sok turista, akkor nekem két dolog szokott eszembe jutni, vagy ettől aztán nagyon drága az utazás, hiszen még nincs kiépült infrastruktúra pláne a turisták számára, vagy még nagyon olcsó, mert annyira nem is készültek fel, hogy hát szinte mindent meg lehet találni. Szóval melyik a kettő közül Szaúd-Arábia 2025-ben?
A árszínvonal körülbelül a magyarhoz hasonló. Mi autót béreltünk, az egy teljesen nem mondom, hogy baromi olcsó volt, de egy nagyon elfogadható áru valami volt. Van vonat, azt arról tudok, meg vannak buszok, távolsági buszok, ezt is úgy tudom, hogy abszolút megfizethető. A szállásokról nem tudok nyilatkozni.
Illetve
egy helyen a fővárosban ott lakást cseréztünk egyébként. Ez így vicces volt, mert egy 350 négyzetméteres arab stílusú házba, amiben alig van butor, tehát elképesztő, és tök vicces, mert a srác eközben ő Bécsben volt, de Budapestre is átugrott, tehát ez most milyen. Jeddába egy Airbnb-be voltunk, egy olcsó kis egyszerű, de teljesen korrekt valamibe, az 25 ezer forint volt éjszakánként, tehát nem egy...
De ez akkor azt jelenti, hogy bár az elején még nagyon luxusnak hangzott, hogy több hetet utaztatok Szaúd-Arábiában, autót béreltetek, körbejártatok, de most akkor azt gondolom, hogy ez nem... Hát persze, egy drágább egy görögországi utazásnál biztosan, de összességében mégsem egy luxus utazás.
Nem vagyok benne biztos, hogy drágább, attól, hogy hol utazol Görögországban, mert nagyon olcsó volt a repülőjegy. A szállásokra ugye mindent gyakorlatilag nem költöttünk. Az ételek, élelmiszerboltba vettünk dolgokat, néha meg néha egy-két tékövémeket, amíg lehetett elmentünk, de hát azért az ottani, nem az a libanoni fantasztikus arab konyhát hozzák, hanem eléggé ez a kicsit amerikanizált típusú dolgok, tehát ez annyira nem izgalmas, de hogy nem vágott minket egyáltalán föltözés. Ahogy mondtam, a legtöbb látványosság az ingyenes. Talán Hegrát kivéve, illetve ott alul a környéken azokért fizetni kell.
Na, ha már látványosság, most puskázok meg kiejteni, úgyse fogom tudni, hogy milyen Farasán szigetek?
Igen.
Én imádom a földrajzot, imádom bújni a térképet, 13 éve megy itt a hátizsák rovat, ha egy órával ezelőtt megkérdezed, hogy hol van a Farasán szigetek, hát megbukom. Ez milyen hely?
Ez a jemeni határhoz közel, Eritreával áttelembe, hogy így mondjam, közel a partokhoz, kettő nagy sziget és sok-sok kicsi. A legnagyobbra át lehet menni kompal, kocsival is, ami szintén ingyenes. Azért mentünk oda, mert elképesztő snorkeling hely.
Várjál, közben most azért rágooglizok, hogy lássam is, amiről beszélsz.
A két legnagyobb szigeten voltunk, a legnagyobbat összeköti híddal. Össze
valóban,
van kötve
a Vörös-tengerben.
A Vörös-tengerben van. A látványa, a színek, a tengerszíne, az a Maldív-szigeteket hozza be, csak zéro infrastruktúra van itt egyelőre. Egy abszolút sík sziget, mangrove erdők vannak, érdekes bokrok, illetve korallképződmények.
De él itt bárki? Tehát van itt egy falu, település, város?
Kettő. A nagy szigeten van egy városka, ahol egy hotelt láttunk, de azt én kíváncsiságból megpróbáltam előtte megkeresni. Nincs Facebook oldala, nincs weboldala, nincs bookingon, nincs, sehol nincs. A második szigeten egy falu van egy pár száz emberrel. Viszont elképesztő jól lehet kempingezni, mert ugye a kutya nem zavar téged. Néha odajöttek kíváncsiságból, hogy így mik vagyunk, kik vagyunk. Ez többször előfordult egyébként, de tényleg csak kíváncsiság volt, és akkor így elköszöntek, és minden jót kívántak.
És akkor aki jazzámból, mit mondtál? Jazzámból átkompozik, vagy nem tudom, a helyiek átkompoznak, azok átmennek fürdeni, vagy csinálnak ilyet?
Ők is, nem tudom, hogy nem hiszem, hogy a helyiek turisztikai céllal mennek át. A helyiek, akik ott laknak, egyébként ott egy családdal elég közeli kapcsolatba is kerültünk, ugyanis amikor snorkelező helyet kerestünk, és egy elég sziklás területen kellett így lemenni a tengerparthoz, hát ott az egyik kerekünk ezt nem vette jó névem, és hát veszély, tehát látszott rajta, hogy ez mindjárt ki fog lukadni, ami hát nem túl jó, és akkor egy szerencsére vissza tudtunk kepeszteni még a faluig, és ott a boltnál megkérdeztünk egy embert, akiről azt gondoltuk, hogy talán tud angolul, hogy tud-e segíteni, elvitt maguk hozzájuk, ő nem tudta ezt megoldani, ha azt gondoltuk, ha felpumpáljuk, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de elvitt a nagybácsihoz, nagybácsi ezt meg is oldotta, meg kiderült, hogy belement egy szög, és akkor ezt kiszerte.
És jött a szaudi sufni tuning.
Igen, ezért nem fogadtak el pénzt, sőt, meghívtak magukhoz ebédre, sőt, kaptunk egy nagy táskányi datóját és mindenféle péksüteményt, és még a féltett kertükből egy csokor virágot is adtak. Sivatagról beszélünk, mert ez is sivatagos rész. Elképesztő. És a snorkelezésről annyit, hogy úgy tudjuk, hogy ott be lehet fizetni egy ilyen kis hajós, mangroverdős, akármire, ezt nem is nagyon kerestük, mi vittünk vízipipát, vagy minek hívják ezt vízipipának, nem, akár
ezt a snorkelezést. Rossz embert kérdezel.
és hát a parton sétálva már egymás kergető rájákat láttunk, meg óriási tengeri sünöket. Nyilván, ha valaki búvárkodik, egyébként azt is lehet úgy tudom, az más lát, de hát ez így a parttól 50 méterre, 100 méterre elképesztő volt.
Jellemző egyébként visszatérve, mert említetted, hogy ő éppen nem beszélt angolul, de akikkel találkoztatok, azok általában valamennyire beszéltek?
Hát szó-szó. Szóval nem annyira. Ami meglepő volt, hogy nagyobb városokban, amikor mondjuk kiállításokra mentünk, Jeddába például felfedeztük, hogy akkor a reptér egyik termináljában egy iszlám művészeti biennálé van, egy elképesztő kiállítás volt. Ott szinte minden műtárgynál ott áll egy gyönyörű kaftánba egy helyi fiatal fiú vagy lány, és tökéletes angolsággal tud neked bármiben segíteni, vagy elmesél arról a tárgyról bármit. Megtudtuk, hogy a fiatalok nagyon gyakran tanulnak Amerikába, Angliába, Ausztráliába, tehát tökéletes nyelvtudással bírnak. Ez is ez a Vision 2030-nek a része, hogy tényleg így felemeljék az országot kulturális és hát humán szempontból is.
Nyilván az ember próbálja a helyi szokásokat meg a kultúrát tiszteletben tartani, de ti például, hogy a férjeddel mentetek, szabad nektek, mint európai embereknek mások előtt, vagy egy utcán kézen fogva járni, vagy megsimogatni a másikat, vagy megcsókolni, vagy ott a helyieknél, vagy mondjuk a fiataloknál, ez már így oké, ilyet láttatok, mondjuk kézen fogva menő párokat?
Előfordul, de nagyon ritka, mi erre azért vigyázunk, hogy ilyet még véletlenül sem. Tehát erre tényleg nagyon vigyázunk, meg itt ugye tényleg nem tudtuk, hogy mire számítsunk. De például elmentünk Medinába a Mekka utáni legfontosabb szentélybe, ahova elvileg nem mehet be nem muzulmán. Mi ezt tiszteletben is gondoltuk tartani, megálltunk a kerítésnél, és néztünk befelé, de emberek oda jöttek hozzánk beszélgetni, fotózgatni, és akkor úgy gondoltuk, hogy bemegyünk, aztán, hogyha valaki ránk szól, akkor majd kijövünk, de nem szólt ránk senki, és ott férfiak, nők így vegyesen voltak, ami szerintem nem így volt pár éve. Tehát mi nem nagyon érzékeltük ezt a nagyon elkülönítést. Éttermekben se volt nagyon ez a egy-két helyen volt ugye a family rész, de alapvetően már ez is közösen ülnek.
De kézenfogva mindjárt sétálnak
ez,
az utcán.
Nem, azt gondolom, hogy ez, de nem is kell feltétlenül, azt gondolom, hogy ez így oké. Okay.
Igen, attól még lehet szeretni a másikat. Ertler Aliz volt a vendégem a mai Hátizsák rovatban, és az elmúlt 25 percben Szaúd-Arábiáról beszélgettünk, az országról, ami 2016-ban elhatározta, hogy diverzifikálja a gazdaságát, hogy ne legyen kiszolgáltatva teljesen az olaj exportnak, és így aztán erőteljesen beindították a turizmust, és 2019 óta lehet utazni, nem muzulmánoknak és nőknek is, megy előtte 38 éven keresztül csak családlátogatásra lehetett menni, voltak vallási megkötések is, vagy maximum üzleti ügyben, és Alice fogta magát, és a férjével együtt elmentek, és néhány hetet kempingeztek, vadkempingeztek. Szaúd-Arábiában 25 perce még nem értettem, hogy hogy lehet ezt csinálni, most már tudom.
Inshallah,
várlak legközelebb is, ha valami kalandod van. Köszönöm szépen.
Köszönöm
neked.
Én is, Gergő.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
Igaz? Nem igaz? Városi legendák nyomában.
A karácsonyi ünnepeknek az egyik fő szimbóluma a betlehemi csillag, amelynek a legendája Máté evangéliumából hagyományozódott ránk, mert hogy Máté ír egy bizonyos csillagról, ami feltűnt az égen, és szerinte a napkeleti bölcsek úgy találtak rá a betlehemi jászolra, hogy ennek a csillagnak, a fényes csillagnak a mozgását követték. Azóta lett ez a csillag betlehemi csillag, és azóta kapcsolódik a karácsonyhoz. Azért mondtam, hogy a legendát hagyományozta ránk Máté, mert azóta igazából nem nagyon sikerült tudományosan bizonyítani, és azóta is folynak a feltevések, folynak a találgatások, hogy ez egy fényjelenség volt, vagy egy üstökös, vagy valami együttállás. Úgyhogy aki ma segítségünkre lesz ebben a témakörben, az Csaba György Gábor, tanár és csillagász. Tiszteletem!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is!
2025 évvel ezelőtt mit tűnt fel tulajdonképpen az égbolton? Mi az, amit a napkeleti bölcsek láthattak vagy követhettek?
Hát kérem, mint azt említeni tetszett, ez egy meglehetősen bonyolult kérdés. Már maga az, hogy Krisztus, aki valószínűleg történelmi személy volt, bár ugye ez egészen bizonyos, és hogy a legendában említett betlehemi csillag nem legenda, az se bizonyos. De tegyük fel, hogy ezek mind történelmi tények. Akkor első kérdés a csillagászhoz, hogy mikor nézzük meg az eget? Tehát azt mondja, hogy 2025 évvel ezelőtt. Vagyis, hogy Krisztus feltételezett születési időpontjában. Na már most, hogy Krisztus mikor született, ez is egy jó kérdés. Ezt először az időszámításunk 6. százada elején vetette föl egy római apát, Dionysius Exiguus nevű, akinek a nevét, ha le akarom fordítani, akkor Pöttöm Dénesnek fordítanám. Hát ez az úr a történelmi adatokat összevetve számolt, mert azt gondolta, hogy jó lenne, ha az időszámítást nem a régi római naptár, tehát a Róma alapításától, vagy Diokletianus uralkodásától számítanánk, hanem Krisztus születésétől. Hát mikor született Krisztus? Szerinte Augustus császár uralkodásának 28. évében. Oda tette tehát a naptár kezdetét, ahogy ma is oda tesszük. Most ezzel legalább 5 év hibát követett el. Nem róljuk fel neki, mert a kronológia akkor még kisebb volt találva, és ha kellett volna, és ez meglehetősen bonyolult tudomány. De legalább arról elfelejtkezett, hogy Augustus császár mielőtt Augustus néven uralkodott, már 4 évig Octavianus néven is uralkodott. Másrészt azt sem vette figyelembe, hogy az időszámításunk kezdete előtti és utáni egy év között egy nulladiknak is lenni kéne. Annak idején a matematikusok se ismerték és használták a nullát, úgyhogy ezt se róljuk fel neki. De tény az, hogy ez már legalább 5 év hiba. Na most a következő kérdés, hogy hát akkor időszámításunk kezdete előtt pár évvel vajon milyen érdekes jelenség tűnhetett fel az égen, amit ki lehetne nevezni betlehemi csillagnak. Hát az első ötletünk az istökös, mert sok képzőművészeti alkotás úgy ábrázolja Krisztus születését, hogy ott fekszik a jászolban az újszülött, és fölötte egy istökös csillag. Ebben a képben már két történelmi hiba is van. Az egyik az, hogy mikor megérkeztek ezek a három királyok, akkor Krisztus már nem volt egyáltalán nem pólyás baba volt, hanem legalább egy és legfeljebb 2 éves kisfiú. Másrészt istökös meg végképp nem lehetett a betlehemi csillag két okból. Egyrészt azért, mert az istökösöket mindig negatív, rossz előjelnek tekintették, már pedig Krisztus születése a keresztények számára örömteli esemény. De még nagyobb baj, hogy sem a közel-keleti, sem a távol-keleti kínai csillagászok, akik pedig folyamatosan hivatásszerűen figyelték az eget megszakítás nélkül percről percre, és mindent feljegyeztek, amit írtak, ebből az időből üstökösről nem tesznek ezt említést. A másik lehetőség, hogy feltűnt valami fényes csillag. Ez előfordul, ma már tudjuk, hogy csillagok idős korukban egyes csillagok ledobják a gázburkukat, és felfénylenek egy pár napra vagy hétre, ezek a nova csillagok, vagy esetleg az egész csillag felrobban, és csak egy pici neutron csillag marad belőle, ez a szupernova. Ilyenek feltűnhettek, és ezt a lehetőséget Johannes Kepler veti föl. Ez egy kicsit bonyolultabb, de hát megpróbálom elmondani. 1603-ban Kepler felfigyelt egy jelenségre, a Jupiter és a Szaturnusz bolygó egymás mellett látszott az égen, mégpedig úgy, hogy egymás után egy éven belül 3-szor közelítették meg egymást. Ez azért lehetséges, mert a bolygók égi pályái a földről nézve, a mozgó földről nézve nem egyenletesen haladnak pozitív irányba, tehát az uramutató járásával ellentétesen, hanem amikor a Föld, ami közelebb van, ugye, mint a Jupiter meg a Szaturnusz, közelebb van a naphoz, tehát gyorsabban mozog, amikor lekörözi a külső bolygót, akkor hozzánk képest az a külső bolygó hátrálni látszik az égen, és egy évenként egy-egy húrkot írnak le, amikor a Földről figyeljük. Hát hogyha ez a két bolygó együttállás idejére esik ez a hurokpálya, akkor előfordulhat, hogy oda-vissza, meg megint oda, hát 3-szor is közel kerülnek egymáshoz. Na, egy ilyen jelenséget látott Kepler 1603-ban, és mint hogy az ő gondolkodása meglehetősen tele volt asztrológiával, és persze nem tudhatta, hogy mi az, miután már úgy értem, azt nem tudta, mi az, hogy 3-4 hónappal később, ugyanazon a helyen nagyjából, 1604-ben már egy ilyen új csillagot, egy szupernovát látott. Most azt, mivel nem tudta, hogy mi az, könyvet írt róla, de egyébként ebben nem menjünk bele. Lényeg az, hogy úgy képzelte, hogy talán ez a múlt évi 3-szoros együttállás okozta ennek az új csillagnak a feltűnését, és hát, ha ilyen jelenség lehetett a betlehemi csillag is. Nézzük tehát, meggondolta Kepler, volt-e ilyen 3-szoros együttállás az időszámításon kezdete körüli időben. Először azt találta, hogy nem, de tovább visszafelé számolt, és kiderült, hogy időszámításunk kezdete előtt 7-ben igenis volt egy pontosan ilyen 3-szoros együttállás, mégpedig a halak csillagképében. De már most, ha a régi asztrológiáról hivatkozunk, hát ott először is a halak csillagképe kapcsolódik a születéshez, másrészt kapcsolódik a Babilóniától nyugatra eső tengerparti vidékeket, jelen esetben Judeához. Tehát a Szaturnusz az mindig is a zsidók csillaga volt, a Jupiter pedig a királyi csillag. Hát hogyha egy ilyen jelenséget láttak a babiloni csillagászok, akkor egyértelműen számukra ez azt jelentette, hogy megszületett a zsidók királya, és ezért indultak el, hogy felkeressék.
De most bocsánat, ezek... ha így össze akarom foglalni magamnak, az érthető, hogy ez a legvalószínűbb magyarázat, ez a Jupiter-Szaturnusz hármas együttállás, csak még azt nem értem, hogy ebből hogy született, vagy hogy szokott születni egy új csillag, vagy ez miért idézelő szupernova jelenséget?
Hát ezt csak Kepler gondolta, hogy előidézi, szerencséje volt, hogy ezt az a hármas együttállást megtalálta. Nem tűnt fel semmi más csillag. Ez, maga ez a hármas együttállás, ez volt a betlehemi csillag, legalábbis a mai ismereteink szerint valószínűleg ez volt.
De ez a hármas együttállás ad valami szokatlan nagy fényjelenséget, amit csillagnak lehet érzékelni vagy látni?
Nem, ez nem volt olyan nagyon fényes, ezt a laikusok észre se veszik, ezt a csillagászok vették észre, ezek a bizonyos betlehemi urak, és akik, nem, ezek a babiloniai urak, akik erre jöttek éppen azért, hogy ezt a, hogy ellenőrizzék, hogy tényleg születette valaki. Voltak olyan elővigyázatlanok, hogy ezt el is mondták mindenkinek, fülnek, fának, hogy ezért jöttek. Hát elterjedt a hír, és sajnos Heródes is meghallotta, akiről tudjuk, hogy hát nem volt valami szelíd ember, még a fiait is kivégeztette, hogy nehogy a trónjára törjenek. Úgyhogy odahívatta magához ezeket a bölcseket, kikérdezte őket, és mondta, menjenek, keressék meg azt a gyereket, nem újszülöttet, hanem gyereket, a Biblia szövege szerint is. És ha megtalálták, jöjjenek vissza, számoljanak be. Persze nem hódolni akart nekik, azt is megöletni akarta, csak aztán a bölcsek nem arra mentek visszafelé. A szóval visszatérve erre, nem tűnt fel ott semmi fényes jelenség, ez csak a csillagászok számára volt feltűnő és jelentős esemény.
Akkor még egy kérdés, nyilván így civil aggyal, hogy ha babiloni csillagászok észrevettek, esetleg, ha tényleg ez volt egy hármas együttállás, és azt mondták, hogy hú, ez különleges, ez valami különleges dolgot jelez, miért pont Palesztina területe felé indultak el? Tehát miért gondolták, hogy ott történik valami különleges? Hát a világ bármely más pontján hozhatott ez volna valami különlegességet, nem?
A halak csillagképe miatt, mert az viszont utalta a Judeára.
Tehát akkor a csillagászok feltételezése tulajdonképpen egy kicsit ráerősített, tehát az egyik legenda hozta a másikat, mivel megjelentek a csillagászok, hogy húha, láttak valami együttállást, ami pont innen látható jól, tehát hát, ha itt van valami különleges dolog, és akkor ha már jöttek...
Már várták is egyébként, előre számolhatták, hogy lesz, és na, beválik-e, nem válik-e, annyira érdekelt, hogy még ezt a több hónapos utat is megtették a sivatagon keresztül, hogy megnézzék, hogy bevált-e.
Egyébként ilyen hármas együttállás a Kepler-féle 1603-as éven, meg a Krisztus születése körüli éveken kívül volt még, vagy lesz, vagy szokott lenni?
Előfordul, a bolygó együttállás az nem ritkaság, a hármas együttállás az már ritkább, a Jupiter-Szaturnusz hármas együttállása most is volt egy valamikor 1980-as évek táján, és a következő az valami 2230 körül lesz. De ez csak egy hármas együttás, de nem ugyanabban az jegyben. Hogy a halakban történjen, az körülbelül olyan 800-900 évenként fordul elő. Máshogy is előfordult, persze csak minket most a halak érdekel. Tehát olyan 200 évenként valahol összejönnek, de nem mindig ugyanabban a jegyben.
Ha tudományosan akarjuk vizsgálni a betlehemi csillag legendáját, akkor talán ez a leginkább feltételezhető magyarázat, amit ön most elmondott és elmesélt és megmagyarázott nekünk. Bár azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ilyen ünnepeknél, mint a karácsony, vagy ilyen történeteknél, mint Krisztus születése, lehet, hogy nem is baj, ha az ember hisz a legendákban, és nem tudja pontosan, hogy mi történik tudományosan, nem?
Viszont szerintem egy probléma mégiscsak van tudományosan. Azt tudni, hogy a történészek most erőszeretettel Krisztus előtt és Krisztus után írnak, aminek semmi értelme nincs, mert ugye ha komolyan veszük ezt a dolgot, és megkérdezzük, hát akkor mikor született Krisztus, akkor azt a választ kell adnunk, hogy Krisztus valószínűleg Krisztus születése előtt 7-ben született. De még karácsonnyal is probléma van egyébként, mert Krisztus ha született, és ha ez minden igaz, és a Bibliánt elfogadjuk, akkor valamikor tavasszal született, és nem pedig a mai karácsony időpontjában.
Mindegy, a legenda él, és a történelmi pontatlanságok szerencsére az ünnep minőségét nem befolyásolják, de legalább okosabbak lettünk. Csaba György Gábor tanárnak és csillagásznak nagyon szépen köszönjük a segítséget, és szép ünnepeket!
Én is önöknek és a hallgatóknak köszönöm szépen.
Klubrádió, a beszélgető társ.
És ez volt 2025. december 23-án a keddi ötös. A mai adás csillagai voltak Rózsahegyi Gábor, Pályi Márk, Studer Dániel és Hegedűsné Szegedi Timi, és természetesen önök a hallgatók. Köszönöm szépen a szeretetüket és a figyelmüket. Találkozunk egyrészt jövő kedden a keddi ötösben, december 30-án, de most kivételesen találkozunk két nap múlva december 25-én is 4 és 6 óra között a Páratlan Párosok című különleges karácsony műsorban. Addig is szép ünnepet önöknek!
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Holnap 10 órától várja önöket az ötösben.
Szalai Kriszta
és Cserna Antal.